Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a Kontakt Rádiós műsora, és amelyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és mint a honlapon láthatják a műsoroknál, ugye a Fáraók földjén műsorban, hogyha a mai programhoz belépnek, akkor két képet fognak látni, ez a két kép van itt nálunk is az asztalon, Nacht sírjának egy jelenetét ábrázolja közelebbről és távolabbról, tehát erről fogunk beszélgetni.
Látok ezen a képen egy ilyen új szörzös, amit szednek. Aztán valami furcsa edényeket, ami furcsa a tetejük. Akkor még valami, nem tudom, mibe kapaszkodó négereket.
Biztos, hogy négerek azok?
Igen.
És van még valaki ott a képen?
Egy néger, aki mosakodik, vagy nem tudom.
Szóval szerinted ő mosakodik?
Hát nem tudom.
És mit gondolsz, mit taposnak ezek az emberek?
Szöllőt.
És akkor?
Akkor szedi a szöllőnét, gondolom.
Igen. A kép, amit az előbb a fiatalember leírt, Nacht sírjából származik, mégpedig a sírnak, hogyha belépünk a szemközti faláról, arról a falról, ahol két sávra oszlik a fal, és az alsó részen, a felső sávban látható ez a jelenet. Ugyanennek a falnak a túloldalán egy másik, szintén ugyanígy két sávra osztott jelenet látható, nevezetesen az alsó részben Nacht és felesége Taui ül, és előttük egy nagy áldozati asztal, azzal szemben pedig Amenemipet, aki áldozatot mutat be. Mögötte pedig az a három zenész lány látható, aki olyan híres, a hárfával, fuvolával felszerelkezve zenélnek, mögöttük pedig két sávban ülő személyek, fejükön az úgynevezett balzsamkuppal, amivel illatossá tették a levegőt, ahogy megolvadt a kupp, és szépen a balzsamos illat rácsurgott a ruhájukra. A fölötte levő széles sáv megint csak két részre oszlik itt a végénél. Ott 10 zenészek vannak, mégpedig egy vakhárfás látható az alsó sávban, mögötte pedig hölgyek ülnek egymás mellett több sorban a földön, tehát nem széken, mint lejjebb. Fölöttük szintén ülő alakok szerepelnek, sajnos ők már nem látszanak, mert töredékes a kép, és töredékes ennek a sávnak a hosszanti folyosó felé eső része is, úgyhogy nem lehet látni ott Nachtot és feleségét, amint a széken ülnek, de biztos, hogy ott ülnek, mert velük szemben ezúttal két személy van, akik áldozatot visznek. Egyébként még egy apróságra is szeretném fölhívni a figyelmet. Sokszor szoktak idézni egy kis cicát, amelyik egy szék alatt ül a képek között. Ebből a sírból származik, és pont itt az alsó jelenetből, ahol Nacht törzse és feleségének a törzse feje már nem látszik, letörött, de a lábuk még jól látszik. Tehát az volt a kérdés ugye az előző fiatalember számára, hogy mit lát a képen. Azt azért szeretném mondani, hogy nem négerről van itt szó, hanem egyiptomiról, de ugye az egyiptomiak sötétebb bőrűek voltak, és éppen rövid hajúak azok a személyek, akik a taposást végzik, illetőleg a szőlőnek a szüretelését, innen a félreértés. A következő egy felnőttet is megkérdeztünk, hogy mit gondol, mi jut eszébe erről a képről. Ezt is hallgassák meg.
Nekem erről a képről ez eszembe elsősorban, hogy óvodában nekem szőlő volt a jelem, és itt is szőlőt szüretelnek. A másik dolog, ami eszembe jut, az, hogy azt látom, hogy itt a két figurának is szőke haja van, és Egyiptomban nem voltak szőke emberek annak idején. A harmadik, ami eszembe jut, az pedig, akik tapossák a szőlőt, ők négyen vannak, és mellettük ezekbe a edényekben, amikbe belegyűjtik a kitaposott szőlőlevet, ezek az edények, ezek is négyen vannak. Ennyi.
Kedves hallgatóink, tehát a mai adás során erről a képről fogunk beszélgetni, erről a születi jelenetről, amelyiken azonban meg kell jegyezzem, hogy a szürke haj az azért lett szürke, mert nem festették meg a hajnak a színét, tehát festetlen maradt. A négyes szám pedig véletlennek a következménye, hogy négy ember dolgozik ott, és négy edény van egymás mellé állítva, ez a soknak a jelzésére szolgált. Mielőtt azonban további részletekbe belemennénk, előtte hallgassák meg a társaság híreit. Két dolgot szeretnék kiemelni, az egyik, hogy jövő héten, pénteken lesz a Szépművészeti Múzeumban a Múmiák test közelben című kiállításon tárlatvezetés a társaság tagjai számára, részletek a honlapunkon olvasható, a másik pedig, hogy hétfőn Jussef Kalil atya volt nálunk, aki a kopt egyházról és a magyarországi koptokról is nagyon sok érdekes dolgot elmondott.
Ha ma itt tartunk, akkor nevezzük a jó embert József atyának, hiszen itt élünk Magyarországon. Ő a kopt, magyarországi kopt egyház feje. Erre az előadásra tulajdonképpen azért került sor, mert Magyarországon járt Senuda pátriárka, tulajdonképpen a kopt hívők pápája Egyiptomban. Senudáról szeretném azért még elmesélni, hogy amikor Egyiptomban jártam, Vádi Natrumban, megmutatták azt a, hogy is mondjam, remete barlangot, vagy remete gödröt, ott inkább ilyen homokos talaj van, ahol Senuda bizony barátként élt egy ideig. Senuda pápáról egyébként el lehet mondani, hogy Erdő bíboros, tehát a katolikus egyház feje is fogadta őt, és megállapodásokat is kötöttek. Minden esetre itt a 19. kerületben nyílt egy kopt templom, amit a koptok a református egyháztól vásároltak meg. Lényeg az, hogy az ő tulajdonukban van most. Magyarországon meglehetősen komoly létszámú kopt hívő van, hiszen az itt élő egyiptomiaknak egy része kopt. A muzulmánoknak, bocsánat, a muszlimoknak, nehogy véletlenül már szó élje a házam táját, mert amikor a múltkor egyszer azt mondtam, hogy muzulmánok, akkor igen-igen csóválták a fejüket, tehát a muszlimoknak már megvan a maguk temploma, ha jól emlékszem, a 11. kerületben. Most a koptok is megkapták a maguk templomát itt a 18. kerületben. De ha 19, akkor elnézést, én ezeket a kerületeket. Ezek olyan messz távol esnek tőlem, hogy én csak úgy tudom, hogy rákos macska farka. Tehát valamelyik rákosi kerület, azt hiszem a 18., tényleg a 18. kerületben. Nem akarok senkit megbántani, csak tőlem nagyon messze esnek. Pedig igazán egyszer elmennék, és megnézném, hogy hogyan is néz ki, de leginkább arabul beszélnek, vagy legalábbis egy ilyen óegyiptomi arab keveréken, hiszen a kopt vallás, illetve a koptok az óegyiptomiak követői.
Tehát a kopt nyelv az az óegyiptomi nyelvnek egy egészen késői fázisaként jött létre. Ugye Egyiptom 3000 éves kultúrája során sokat változott az egyiptomiak beszélt nyelve is, ezt nagyon jól érzékeljük mi a mai nap folyamán is a magyar nyelvnél, amikor azt mondják, hogy valami király, és ez azt jelenti, hogy nagyon jó volt, holott régebben ezt a szót ilyen értelemben nem használták, és még egy csomó más szó is bekerült a köztudatban, ugyanígy változott az ókori egyiptomiak nyelve is, egyáltalán nem olyan gyorsan, mint manapság változik, tehát nem ez a felgyorsult világ volt, hanem lassabban változott nyelvtan, és szókincs szempontjából is alakult folyamatosan. Az úgynevezett klasszikus egyiptomi nyelv, az a középbirodalomnak a nyelve, az óbirodalom nyelve, vagy az azt megelőző archaikus kor nyelve is eltérő. A klasszikus nyelv után az új birodalomban tulajdonképpen az amarnakonral vált elfogadottá az új egyiptomi nyelv, amelyik nyelvtanában már sokkal bonyolultabb, ige ragozás szempontjából például egészen más, vagy a névelők használata bekerült az általános irodalmi formákba is. És hát ez is tovább alakult, úgyhogy a késői korban a szaiszi kortól számítjuk a démotikus írással leírt új nyelvi fázist, amelyik megint csak nyelvtanában már olyan jelentős eltéréseket mutat, hogy vannak, akik ezt démotikus nyelvként nevezik meg. és aztán ez után még tovább alakult az egyiptomi nyelv, a római korra kialakult egy annyira tovább változott, alakult nyelv, amit ókoptnak lehet nevezni, és amit már görög betűkkel írtak le, de minthogy voltak benne olyan hangok, amiket a görög ABC nem tudott jelölni, ezért a dématikus írásból átvettek 7 jelet. Ez is persze tovább alakult, tehát a kopt nyelvnek is különböző fázisai vannak, de minden esetre, mivel az egyiptomi lakosságnak vált ez az általánosan használt nyelvévé, Egyiptom is keresztényé alakult fokozatosan a 4. századra, és az egyiptomi emberek valamennyien ezt használták, amikor az arab hódításkor az egyiptomi lakosságról volt szó, akkor ők szükségszerűen keresztények voltak, és ilyen módon megmaradt a kopt, vagyis a keresztény egyiptomiaknak a nyelveként, így szokták ma már használni. Persze hozzá kell tenni, hogy igazából a koptok sem ezt beszélik Egyiptomban, ma már ők is arabul beszélnek, a szertartás nyelve is arab, de tanítják, tanulják a koptot, tehát liturgikus nyelvként tovább él, nagyon szűk körben használják a mindennapi élet nyelveként.
Egyébként szeretnék visszatérni erre, hogy korai ifjúságomban, én református vagyok, de a játszótérről időnként bementem a katolikus templomba egy kicsikét hűsölni, mert miért ne, és nagyon élveztem, hogy abban az időben latinul is imádkoztak. Bevallom, hogy az, hogy én latinul kezdtem el tanulni, illetve a gimnáziumban a latint választottam, az ennek köszönhető. Na most jártam kopt templomban, tehát, mint említettem, Vadinatrumban, Ambabisói templomban, aztán Alexandriában éltem, tehát Alexandria környékén is van kopt kolostor. Láttam, találkoztam olyan imakönyvvel, ami nagyon megrázott, mert a görög betűk, ahogy az előbb is mondtad, a görög betűk között olyan formátumok voltak, amit korábban én papíruszon láttam. Szóval valahogy annyira megzavart ez engem, hogy tessék mondani, ez most hogy is van? Most görögül beszélünk, avagy valami egyéb? Aztán megnyugtattak, hogy ez tulajdonképpen kopt, és fel is olvasták nekem, egy szót se értettem belőle, de olyan lelkesen mondták, hogy telve voltam, szóval, hogy is mondjam, megtelt a szívem szeretettel. No, ehhez azért még hozzá szeretném tenni azt, hogy olyan kedves volt József atya, bocsánat, Jusuf atya, legyen Jusuf atya a drágabb, olyan kedves volt, hogy a jelenlevőknek a templom alapítása alkalmából készített térmét adott, ami a gyűjteményemnek tényleg egyik szép darabjává vált. Bocsánat, mielőtt azért most mindenki nekiindulna, és mindent hátrahagyva elrohanna a kopt templomba, azért szeretném közölni, hogy a liturgia eredeti nyelven zajlik, és hosszú. Tehát egy-egy ilyen mise, az körülbelül 3 órás.
Vagy még hosszabb, attól függ, hogy mert hogyha ünnepi, akkor ugye az még hosszabb.
Igen, hát ez...
Mielőtt még a további részletekbe belemennénk, van...
Ja, várj egy pillanatra, még egy érdekességet szeretnék megjegyezni, amit kevesen tudnak, illetve hát azért tudnak, hogy Vadinatrumban, ahol ez a bizonyos kop kolostor van, meg ott van a szír kolostor, stb. Kavicsok találhatók. Nagyon érdekes lapos kavicsok találhatók, amelyeknek az egyik oldala az barna, a másik oldalán viszont, hogyha nagyon figyelmesen nézi az ember, akkor egy fejet lát. Na most, aki egy ilyen fejet lát, az vagy Krisztust látja, vagy éppen valamelyik szentet, attól függ, hogy a fantáziája mennyire működik, de ezek a szent kövek. És aki ilyet talál, az szerencsésnek mondhatja magát.
Akkor mondjuk magunkat azért is szerencsésnek, mert egy nagyon szép képet választottunk a mostani alkalomra, és a vásárcsarnokban az egyiptomi napokon, amikor voltunk, akkor sok embernek megmutattuk ezt a képet, ezt is, hogy mit ábrázol, és ezt a képet mindenki nagyon pontosan és jól meg tudta mondani, hogy itt szőlő szüreteléséről van szó.
Nem csak szőlő szüreteléséről.
Mielőtt ezt megbeszélnénk, hallgassunk egy kis zenét, hiszen olyan sokat beszéltünk itt a kopt egyházról és a koptokról, és majd utána tisztázzuk a kérdést.
طب قولي فين وازاي ازاي من غير ما تعرفها ما تكونش حبيتها وعشقت اوصفها طب قولي فين وازاي ازاي من غير ما تعرفها نظرة بعيونها بعيونها يا قلبي لا تنشغل بيها وتهوى لياليها لا تنشغل
Kedves hallgatóink, önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát. Azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyünkkel jelentkeztünk, és egy szőlészeti jelenetről fogunk mindjárt beszélni.
Itt maga az egész borászati folyamat zajlik ezen végig.
Tehát a jobb oldalon kezdődik, és bal felé haladunk a sorban. Jobb oldalon egy lugast látunk. Szőlőt ugye sokféleképpen lehetett művelni. Az egyik formája lugas forma, amikor két oldalról összefuttatják a szőlőket, és ilyen módon körbe fej felett és oldalt is lehet szedni.
Szerinted ez nem Otello véletlenül?
Nem tudom, milyen fajta, egy biztos az, hogy sötét színe van, kék színe, úgyhogy még akár Otello is lehet, bár az ókorban biztos, hogy nem volt Otello szőlő, de annak valamilyen elődje lehetett. Mert hogy az egyiptomi területeken mindig sötét szőlőt termeltek, tehát fehér szőlő nem volt az ókori Egyiptomban, fehér bor viszont volt, de az importáru volt, Szíria-Palesztina területéről vitték be.
Jó, hát ezután következik az a nagyon kedves jelenet, ahol kőhordóban taposnak. Feltehetőleg rabszolgák, gondolom, és ott csorog oldalt egy lyukon a lé. Hát nem tudom, mit csinál ez a fiú, oda tesz alá valamilyen edényt, mert belemeríti az edényt. De hát gondolom ez is rabszolga, mert nem annyira olyan egyiptomiasan van öltözve, tehát nem szoknyásan van öltözve.
Tehát nem hivatalnak, mert ugye
nem
hivatalnokok öltöztek úgy. De az, hogy rabszolga vagy szolga, az, vagy egyszerűen egy paraszt ember, aki itt dolgozott, azt ennek alapján nem lehet megállapítani, és fölirat sincs, ami bármiféle magyarázatot adna, hogy kik végzik ezt a munkát itt.
De a fejük fölött ott vannak az amforák, amelyekben már maga a bor található.
Vagy még a must, vagy egyszerűen a szőlőlé, mert hogy ugye a borászatnak többféle fázisa van, és azt tudjuk, hogy az egyiptomiak igen szerették a bort, és a korai időszaktól folyamatosan készítettek borokat, de nem tudtak az egész ország területén, nem mindenütt volt erre alkalmas talaj és más természeti viszony, ami lehetővé tette volna a szőlő termesztését.
Én hála Istennek Alexandriában éltem, úgyhogy a mi környékünkön igencsak voltak szőlő, művelő területek, és hát bort is lehetett kapni, bár az az igazság, hogy azért én nem cserélném el mondjuk egy jó kis szekszárdi borral.
Más az amatjuk, meg az ízük az egyiptomi boroknak, az erősségük is különböző, sokféle van ma is, és az ókorban is sokféle volt. Többen foglalkoztak ezzel a kérdéssel egyiptológusok között is, hogy különböző feliratok alapján megállapítsák, hogy milyen borok voltak, és például volt egy Kenneth Kitchen nevű ember, meg Manfred Bitták is, aki egész komoly tanulmányokat szentelt ennek a célnak, és ebből tudjuk, hogy Egyiptomban a delta és az oázisok voltak az igazi bortermelő vidékek. A felső egyiptomi bor az tulajdonképpen az új birodalom korában kezdett el feltűnni, de igazából a fáraókor utáni görög-római időszakban honosították meg a borászatot azon a területen.
A felső Egyiptom homokos, forró éghajlata nem annyira alkalmas szőlőtermelésre. Ott datóját lehet termelni, bár datójából is lehet bort készíteni.
Igen, datójából is készítettek, gránátalmából is készítettek alkoholos italt, tehát több mindenből készült. De hogy ezt bornak, likőrnek, pálinkának vagy egyébnek lehet-e besorolni a modern terminológiában, mert ugye az alkoholtartalom az, meg az ízesítés is nagyon erősen befolyásolja, hogy minek nevezzük azt az alkoholos italt. Itt azért kérdések vannak, amik még tisztázásra szorulnak.
Egyiptomiak egyébként nagyon szeretik az édességeket, illetve nagyon szerették az édességeket. Már az ókorban is.
Igen, így, és hát sokféle bort különböztettek meg, és itt, hogyha megnézzük ezeket a boros amforákat, akkor lehet látni, hogy egy picit a narancssárga, vöröses, barna színen ilyen inkább bordóba hajló címke található. Tehát valamiféle fölirat is volt rajtuk. Ott a fülek mellett az elsőnél úgy egy kicsit elszíneződik az amfora. Elképzelhető, hogy ezzel föliratra kívántak utalni. Tudnélik, a boros hordók helyett használt amforákat, boros edényeket, azokat megjelölték. Az irep, az a bor szó az ókori Egyiptomiban, és többféle minősítése volt ezeknek a boroknak, amiket ráírtak a boros edényekre. Tehát volt olyan minősítés, hogy kiváló, volt olyan, hogy jó, olyan, hogy átlagos, olyan, hogy édes, és azt is tudjuk, hogy volt olyan, amiben fűszereket raktak, tehát fűszeres bor volt. Úgyhogy többfélét különítettek el, és megvolt tulajdonképpen minden egyes bortermő területnek a maga speciális borfajtája és a maga minősítése is.
Ezt nem tudtam soha, hogy ezeket az amforákat tulajdonképpen hol tárolták?
Borospincékben, ők nekik is voltak borospincéik, hogyha valaki Egyiptomban jár és elmegy a Rameszeumba, ott a kőből épült templom körül egy hatalmas romterület van, boltíves, szárított agyaktéglás raktárakkal. Nagy méretű raktárak, kisebb raktárak sorakoznak egymás mellett. Hát ilyen raktárakban tárolták nem csak a gabonát, meg az egyéb fölhasználásra szánt zöldségeket, gyümölcsöket, hanem a bort is. Sört azt nem mondom, mert ugye a sört azt hamar kellett fölhasználni, tehát azt nem tárolták hosszabb ideig. Egy-két nap után már tönkre ment. A bor viszont tárolható volt, sőt, jó is volt tárolni, és nem véletlen, hogy az egyiptomiak, amikor megjelölték a borokat, mert ők is megjelölték őket, nem egyszerűen csak boros amforába rakták, tehát boros edénybe, hanem fölirat is került rájuk, akkor azt is megjelölték az évjáratát, hogy mikor készült a bor. A Szépművészeti Múzeumban van egy ilyen boros edény darab, egy töredék, a Boda Péter publikálta, és ezen az edényen például az látható, hogy nem lehet tudni, ugye hiányosan kezdődik, sajnos töredékes, hogy valakinek a szőlős kertjéből való bor, ez az első sorban ez olvasható, és akinek a szőlős kertjéből az tahettel kezdődik, tehát valamilyen templom, valamilyen kultikus funkciót betöltő egység, kápolna is lehet akár elméletileg, tehát azért mondom, hogy kultikus egység az jobban jelzi a körülötte levő bizonytalanságot, egy ilyen kerület, és utána a második sorban pedig azzal szerepel, hogy Ptáchnak a vize, és előtte ugye, hogy milyen területről, vagy hol van ez a Ptáchvize, vagy miért érdekes a Ptáchvize, az nem olvasható. Utána pedig az van, hogy a szőlős terület élén levő, vagyis a fővincellér által, fővincellér kezétől egész pontosan. Tehát amit megjelöltek, amit fontosnak tartottak közölni, az volt, hogy honnan származik az a bizonyos szőlő. Egy hármas jelet, mintha ki lehetne a szőlő előtt venni, ami azt jelölné, hogy mikorból való, tehát melyik fáraó, melyik uralkodási évéből való, és utána, hogy helyileg hol van ez a szőlőskert, ahonnan származik, ahogy mi a badacsonyi, tokai, soproni és különböző szőlőket megkülönböztetjük, ők is megkülönböztették, sőt, még azt is hozzátették, hogy melyik embernek, milyen fővincellérnek a működése felügyelete alatt készült, mert nyilván sokféle recept volt, és ennek következtében különböző fajta borokat készítettek, ugyanabból az alapanyagból esettek különböző emberek, hát gondoljunk az édesített borra, a fűszerezett borra, vagy egyszerűen azt, hogy milyen technikával, technológiával készítették el, vagy miben tárolták, az is befolyásolja.
Továbbá az is, hogy ki meózta.
Az már nem szerepel. Tehát ezeket az adatokat fontosnak tartották jelölni. Ez a bor egyébként a Ramesszida korból származik, de Gabuda Péter feltételezése alapján a formula, tehát az a megfogalmazás, ahogy itt szerepel, ezt összevetette más formulákkal. Kenneth Kitchen, akit már említettem, egy nagyon jó összeállítást készített a Ramesseumban talált boros bor megjelölések alapján, és leginkább egy bizonyos negyedik Totmesz templomából származó borformulához hasonlít, ami a Delta vidékén volt, ebben a bizonyos Ptách vizének a területéről származott, tehát pont abból az időből, amelyik időben feltételezhetően Nacht élt, akinek a sírjában most járunk. Tehát elképzelhető, hogy Nacht is ebből a borból ivott. Tudnélik, ezen a területen, tehát negyedik Totmesznek a Ptách vizénél, tehát a Rosetti ág területéről származó, Alexandriától nem olyan messze származó templomában háromfajta minősítésű bort készítettek. Az egyik minősítés a kiváló, a következő a jó, ez ugye már kevésbé jó minőségű, de még mindig előkelőeknek is jó, és sok az átlagos bor. Na most Nachtról tudjuk, hogy ő írnok volt, ez az egyik címe, a másik címe pedig az, hogy óra pap volt. Tehát aki figyelte az órák múlását, feltételezhetően azért, hogy jelezze, hogy az egyes szertartásoknak eljött az ideje. Ez ugye nagyon fontos volt, mert meg volt szabva, hogy mikor, milyen szertartást kell végezni, és hogyha ettől eltértek, megbomlott a mátrendje, az istenek nem kapták meg a nekik járó kötelességet, és esetleg komoly bajt zúdítottak az emberekre, akár betegség, vagy más csapás, természeti csapás formájában.
Nekem egészen más jut eszembe erről a nem pont Nacht sírjáról, hanem a Ramesseum körül lévő elég nagy területről. Raktár területről. Az, hogy nem véletlenül élt Ramszes 90 évet. Tehát megvolt az alapja. 90 éven keresztül bort ivott, és jól érezte magát.
Nem csak ő, az egy virágkor volt az egyiptomi kultúrában, tehát az egy csúcspont. De most a 18. dinasztia korában járunk, tehát abban az időben, amikor negyedik Totmesz fáraó uralkodott, aki után harmadik Amenhotep fáraó következik, egy újabb csúcspont, akinek a fia ugye Echnaton fáraó volt.
A harmadik Amenhotep volt az, aki, hogy is mondjam, szerette a bort meg a nőket?
Igen, szerette mind a kettőt, és volt is neki bőven, és abban az időben, amikor ő uralkodott, a deltának erről a feléből szívesen vittek bort, érdekes módon a későbbi, illetőleg a deltának a másik feléből, a keleti feléből vitték a bornak a zömét, A későbbiekben, a Ramesszida korban, amikor volt ez a Szépművészeti Múzeumbeli töredék származik, akkor pedig a nyugati feléről. Na most a deltával kapcsolatban ugye azt érdemes tudni, hogy a Nílusnak három fő ága van, a középső Szebennitoszi ágat a nagy folyónak nevezték az egyiptomiak, volt egy keleti ág, Ré napisten keleten kell fel, tehát ezt a Péluziumi ágat Ré vizének nevezték. A másik oldalon, a nyugati ágon, a Kanopuszi ágat, amelyik ugye Alexandriához megy, ennek nyugati folyó volt a neve. Akkoriban azonban a Nílus még két kisebb, de jelentős ágat is megtöltött vízzel, és az egyik ág, ez a nyugati oldalon a Ptah vize, ami szerepel ebben a föliratban is, ez a Rosetti ágnak felel meg, a másik oldalon pedig a Damietti ágon, az pedig Amon vizének nevezték. Tehát a folyónak a nevei változtak. Amikor csak a folyóról írtak, akkor az a Nílus volt, és nem a Nílus deltára gondoltak, hanem a felső egyiptomi részére, vagy egészére, tehát a teljes Nílus vizére.
A Rosetti ágnak egy ága valahol a Meriotiszi mocsaraknál végződött.
Igen.
Azt töltötte fel.
Tehát valahol ezen a területen volt az a bizonyos szőlős kert, Kámú, ahogy az egyiptomiak nevezték, ahonnan a Szépművészeti Múzeumban található töredék edényébe a bort betöltötték. Na most ez a töredék, nem tudjuk, nincs meg a lelőhely, hogy honnan származik, de a gyűjtemény, amelyikből kikerült, tartalmaz dél-medinei sztélét is, Renenutet sztélét. Ebből arra lehet következtetni, hogy ott vásárolt a egykori tulajdonos, és hát minden bizonnyal azért vásárolt ott, mert járt arra. Egy ilyen kis töredéket nagyon könnyen elképzelhető, hogy nem megvette, hanem ahogy ott járt, lehajolt és fölvette a földről, és akár Dél-Medinéből is származhat ez a kis töredék. Ezt már nem tudjuk, de minden esetre a Ramesszida korból és nagy valószínűséggel tehát arról a vidékről származik, ahol a mi Nachtunk is élt.
Na de, bocsánat, arról a területről, tehát Dél-Medine felől a Níluson szépen vihette végig hajóval.
Egyértelműen az ókorban szállították a borokat, tehát azért is kellett fölírni, mert hogyha csak helyi használatra készült volna a mi körzetünkben, hát azt nem kell meg fölírni, hát tőlünk mi csináltuk, tehát az magától értetődő. Akkor van értelme az ilyen föliratoknak, hogyha elviszik őket, hogyha többféléből kell választani, vagy többféléből lehet választani. És mivel itt pont ebben az időszakban, IV. Thotmesz korában a Ptah vizén, vagyis a Rosetti ágnál, IV. Thotmesz egyik templomában készítettek bort, tehát volt szőlészet, borászat.
Készült a misebor.
Biztos, hogy onnan is szállítottak Dél-Medinébe, az ottani címkéket is földolgozták, és találtak Ptah vizéről származót, de mondjuk nem ez volt a legnagyobb mennyiségben.
Az az érzésem, hogy egy icipici szünetet tarthatnánk némi zenével, hogy felviduljunk.
عشق شو شاب اللي ما بيننا ولسه حسك عينك تنسى وتقول علمت عليه هتشوف انا عامل ايه جالك قلب ولك عين ونسيت بتكلم من مين قال لك اني بخاف يلا اللي ما شاف شو شاب اللي ما بيننا ولسه
Milyen jó, hogy megszólaltál, hogy te kezded, jó? Ez de én, kedves hallgatóink! Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti műhelyt. Ez az, amit én mindig el szoktam felejteni, és ilyenkor átadom a szót Hédinek. De most nem adom át a szót, hanem gyorsan elmondom, hogy miről is volt szó eddig. Hát az én kedvenc témámról, a szőlészet, borászatról. Nahcsírjában van egy csodálatos kép, amelyen látható, hogy hogyan szedik a szőlőfürtöket, hogyan tapossák a kádba, hogyan helyezik bele az amforákba, végül hogyan rakják el az amforákat. Meg általában beszéltünk a szőlészet borászatról abban az időben, hogy a delta környékén termelték az igazi borokat. Ezt én is tanúsítom. Arra lefelé van Felső Egyiptom. Tehát a Felső Egyiptomi részen, ott a homokban azért nem annyira sikerült megtermelni a bor, illetve a bor alapanyagát. Maximum datójából, vagy valami egyéb gyümölcsből azért készítettek borokat, pálinkákat és egyebeket, de az igazi szőlőtermelés, az igazi bortermelés azért az északi részen, a Nílus deltája körül zajlott. Szerintem annyit beszéltünk már itt a borokról, hogy egy kicsit tovább léphetnénk, hiszen Nahcsírjában a mezőgazdaság és halászat, sőt vadászat is megtalálható képeken. Ezt viszont Hédire bíznám.
Tehát Nahcsírjáról érdemes tudni, hogy ez Gurnában található, TT52-es számmal szoktuk jelölni, a Tudományos Egyiptológiai Irodalomban ilyen módon lehet idézni, és egy nagyon egyszerű kis sír tulajdonképpen két apró folyosóból áll, tehát a folyosónak a szélessége az másfél métert nem haladja meg, és a két folyosó közül is csak az egyik van díszítve. Ebben az időszakban, a 18. dinasztiában az egyszerűbb síroknál az volt a jellemző, hogy ha belépett az ember az udvarról, a sír udvaráról, akkor egy kis kereszt folyosóval találkozott, amelyik két oldalon jobbra-balra benyúlt a hegybe, és volt egy hosszanti folyosó, amelyik előre ment, és ennek a végében volt egy szoborfülke, ahol a halottat családja körében ábrázolták. Na most Nagycsírjában ez a hosszanti folyosó, ez le lett ugyan gipszel simítva, de nincsen díszítve. És feltételezhetően sosem került be szobor a szoborfülkébe. Ezzel szemben a kereszt folyosó, tehát ami jobbra is, meg balra is kinyúlik, bármilyen kicsi is, nagyon sok, nagyon érdekes és nagyon színes jelenetet örökít meg a mindennapi élettel kapcsolatban. A halotti kultuszra vonatkozó jelenetek, ezek lettek volna a hosszanti folyosóban, ugye hiányoznak ilyen módon, de az áldozati jelenetek azért pótolják, amik például a völgyünnephez kapcsolódóan megtalálhatók, vagy pedig jelzik azt, hogy mennyi mindent kapott a szolgáitól Nacht, hiába volt csak írnok. Ennek ellenére azért ő részesült javadalmakban. Azt is lehet tudni, ugye, hogy pap is volt, mint említettem, ez a bizonyos órapap, és Amon Istennek a szolgálatában állt. Hogy konkrétan hol állt Amon Isten szolgálatába, ez sajnos nem lehet tudni, nem derül ki a felirataiból. Befejezetlen volt a sír, ahová följegyezték a feliratokat, a honlapon egy ilyen részt lehet látni. Nagyon szép, színes, képileg is jól kinéző, esztétikailag is vonzó formában szerepelnek a hieroglifák, de nagyon sok olyan hely van a sírban, ahol egyáltalán nem is jelöltek semmiféle feliratot, és olyanok is vannak, ahol csak a feliratok számára az oszlopok helyét határozták meg, tehát az oszlopok szélét festették föl. Tehát befejezetlen volt a sír, viszont amit elkészítettek belőle, azt nagyon szépen festették meg, és nagyon érdekes jelenetek vannak.
Bocsi, szeretném megkérdezni azt, hogy befejezetlen volt a sír, az lehet, hogy azért, mert Nacht idő előtt hunyt el?
Elképzelhető. Még egy dolog fölmerült ezzel kapcsolatban, nevezetesen azt, hogy tudjuk, hogy a feleségét Táuinak nevezték, tehát a két ország, hogyha lefordítjuk, és volt egy fiúgyermek, aki az egyik jelenetben áldozatot mutat be neki, Amenemipetnek hívták, és érdekes módon ez a fiúgyermek nem az ő fia Himnemben szerepel, hanem Nőnemben, tehát a feleségének a fia, amiből két dologra lehet következtetni. Az egyik az az, hogy a feleségének volt egy másik házassága, korábbi házassága, amiből gyermeke született, és ez a gyermek életben maradt, fölcseperedett, fölnőtt az ő környezetükben. A másik dolog pedig, hogy nem szerepel a Száef, vagyis a Himnemű ő fia, tehát neki nem volt senkitől gyermeke. Nem tudjuk, hogy hány felesége volt, hogy ez a feleség első, vagy második, vagy akár hanyadik volt, de az kiderül belőle, hogy nem volt saját vérszerinti gyermeke. És minden valószínűség szerint ez az oka annak, hogy nem fejezték be a sírt, hogy nem volt gyermek, aki fontosnak tartotta, hogy az ő halotti kultuszát ezzel is segítse. De ugyanakkor, hogy nagyon igényes volt Nacht, azt a meglevő részekből jól lehet látni. Azt is lehet látni, hogy felesége is drága ékszerekkel felszerelkezve jelenik meg, tehát jól éltek, és fontosnak tartották a külső megjelenést. Most, hogyha belépünk a sírba, akkor szemben levő falon, tehát amelyik a hosszanti folyosóra megy, ott találjuk ezt a bizonyos jelenetet, amiről beszéltünk, mégpedig a jobb oldalon. A hosszanti folyosónak a jobb oldalán először Nachtot látjuk feleségével, és lótuszvirág illatozik, azt szagolják, előttük pedig áldozati asztal van bőségesen megrakodva, és szolgák, akik hozzák az áldozatokat. Ez után pedig két sávra osztik ugye a jelenet, egymás alatt van ez a kétszer ez az áldozati jelenet, részleteiben különbözik mind a kettő, a lényegét tekintve azonosak. A felső sávban van az a jelenet, amit nagyon sokszor szoktak reprodukálni, ahol két csónakon egymással szemközt hajózik, mind a kettőn áll, és sok madár van kettejük között, tehát két képmása között. Egyik oldalon egy bumerángot tart a kezében, hogy ezekre a madarakra vadásszon vele, a másik oldalon pedig fölemeli, ez a belső oldal, a sarok felőli oldal, ott pedig fölemeli a karját, hogy láncsával leszúrja a halakat, amik a túlvilági életéhez jelentették nem csak a táplálkozást, élelmet mind a két formában, hanem a termékenységet, az újjáéledést is, hiszen a halak, a tilapia hal napistennek is a egyik szimbólumának tekinthető, tehát nem is annyira napisten, a termékenység szimbólumnak tekinthető, azt a bizonyos korongot, amit az ikra valójában, amit maga előtt tolt, azt a napkoronggal azonosították. Az alatta levő jelenetben pedig ott látható ez, amiről mi beszéltünk, de ez a sáv is két részre van osztva, a felsőben látható tehát a szőlő szedése, kitaposása és a kitaposott szőlő lének az amforákba rakása, az alsó sávban pedig ugyanez alatt egy olyan jelenet látható, ahol madarászat van, hálóval nagyon sok madarat összeszedtek, és ezeket a madarakat is látni, hogy kibontják, a belső szerveket kiszedik, majd utána amforákban rakva tárolják. Tehát minden valószínűséggel a madarak vándorlásakor készült ez a jelenet.
Na most nem akarlak megzavarni, de sajnos kedvenc technikusunk jelezte, hogy vége az adásunknak, úgyhogy kénytelenek vagyunk a kedves hallgatóktól ezzel a bizonyos halászati és madarászati képpel elbúcsúzni. Legközelebb talán egy kicsit többet tudunk erről majd még beszélni. Úgyhogy én a magam részéről, van még valami mondani való gyorsan, mert aztán kikerülünk az éterből?
Úgyhogy, ha valakit érdekel Nachnak a sírja, megnézze a Kontakt Rádió műsorok részét, ott bemegy a mai adáshoz, talál két linket, a két képnek a forrását, érdemes oda elmenni, mert még nagyon sok képet lehet a sírból látni ennek a linknek a segítségével.
Hát akkor kellemes hétvégét mindenkinek, és a viszonthallásra.
Viszonthallásra jövő pénteken.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.